Sziasztok, ez a Hekkés Lángos 194-es adása. Antena vagyok, és itt van velem a virtuális stúdióban Béla. Szia, Béla!
Sziasztok, Béla vagyok!
És hát meglepetés vendéggel szolgálhatunk ma, hiszen itt van a virtuális stúdióban arcát és italát félig meddig vállaló Szenga. Szia, Szenga!
Hello, sziasztok! Egy pohár víz van nálam.
Nagyon helyes. Hozzá, hogy az elmúlt egy év Patreon gyűjtése kellett, hogy Szenga most itt legyen, tehát azért sokba került ez most nekünk, de hát a hallgatók már nagyon tömegesen jelentkeztek.
Ez nem igaz.
Ketten írtak, hogy...
De tehát, hogy hárma hallgatnak minket, azért ez nem.
Való. Több, mint a fele jelentkezett.
Tudod, ez a felvétel előtt így fogta a mikrofont, és így lepókhálótalanítottam el, hogy így igazából...
Nem, mert először fordítva volt befogva a kenyébe, mert ebbe a végébe kell beszélni, vagy a másik, vagy hogyan működik ez.
Ja, ne, tök jó, hogy itt újra itt vagy, és hallgatók látják, hogy még élsz, nem adtunk el a vesédet se, néha indokolt lenne. Ja, de csapunk is a hírek közé.
Bár várjál, ezt azért mondjuk el, hogy akit érdekel, hogy mi van a Szengával, az meghallgathatja a logbookban. És akkor majd itt jöhet Fridi.
És aki nem tudja, hogy kell előfizetni a Patreonon, az annak, de bevágom majd a kedves podcast társunk, Friderikusz Sándor boomer how-to-ját. Az egyébként nagyon jó.
Ez ugye, hogy jó?
Az nagyon súlyos.
A podcastunk minden egyes epizódjának előkészítése, felvétele, szerkesztése, vágása hetente több tucat munkaórát, és tényleg sok energiát vesz igénybe. Természetesen ezt nem, hogy nem sajnáljuk önöktől, de egyenesen nagy örömmel tesszük a dolgunkat. Cserébe annyit kérünk, ki lehetősége szerint járuljon hozzá,
hogy a Hekk és Lángos podcast csatorna
fennmaradhasson, sőt a jövőben mielőbb bővíthesse a műsor kínálatát, illetve hogy minél több, jobb, tartalmasabb interjú készülhessen, és kerüljön fel ezekre a felületekre. A támogatások ellensúlyozására különböző támogatói csoportokat alakítottunk ki, a manapság legegyszerűbb közösségi támogatási oldal a Patreon segítségével. Az egyszerű, de büszke csoporttagságtól bizonyos speciális adások megtekinthetőségéig. Ennek keretében az erre előfizetők például majd olyan műsort is láthatnak, amit csak ezen Patreon tagok számára teszünk hozzáférhetővé. Ahhoz, hogy valaki tag legyen nálunk, mindenek előtt regisztrálnia kell az alábbi linken.
A Hekk és Lángos Patreon oldalra belépve
megjelennek az általunk ajánlott támogatói csomagok, melyek ára dollárban van megadva, mivel a Patreon nem magyar oldal. Kérjük, olvassa át csomagjaink közül, melyiknek a tartalma érdekli önt, mennyivel szeretné támogatni működésünket. Itt a Join gombra kattintva éri el a regisztrációs felületet. Egyszerű módon saját Google vagy Facebook adatainak megadásával, vagy a saját e-mail címét beírva regisztrálhat a Patreon oldalra. Ezek után a fizetési oldalra kerül, ahol a felső sorban egy üzenet jelenhet meg, amely az e-mail címe ellenőrzésére kéri önt. Kérem, kattintson a Verify e-mail gombra, ez egy e-mailt küld majd az ön e-mail címére, amit ott nyugtáznia kell. Ha ez megtörtént, folytatódhat a fizetés. Kérem, válassza ki, hogy milyen gyakorisággal kívánja támogatni
a Hekk és Lángos podcastot.
Két lehetősége van. Vagy havi rendszerességű, monthly, vagy évente egyszeri, annual fizetési módok közül választhat. Ezután még fizetésének módját szükséges kiválasztani. Ha van Apple Pay vagy PayPal számlája, azokat is használhatja, vagy egyszerűen töltse ki a bankkártyás fizetési módot a card gombra kattintva. Itt a név, a kártyaszám, a kártya lejárati dátuma és a kártya hátoldalán látható CVV vagy CVV szám mezőit kell kitöltenie. Ha ezzel is megvan, kérem kattintson a Pay with Card gombra, és készen is van. Elmondani tulajdonképpen hosszabb volt, mint elvégezni ezt a néhány műveletet. Az ön támogatása a regisztrációt követő hónap elején indul be, és a rendszer minden hónapban automatikusan levonja majd a megadott, az ön által kiválasztott összeget, ami az oldalon igen könnyen nyomon is követhető. Ez a Patreon egy kipróbált biztonságos rendszer, az ön által beállított összeg azokhoz jut, akiknek szánja, azaz hozzánk. A felület csak annyit von le, amennyit nekünk szán, és csak addig, amíg ezt ön megengedi. Fontos tudniuk, hogy a Patreon garantálja az adományozók anonimitását. A hozzászólásokat, neveket csak a közösségünk tagjai látják, védve az illetéktelen kommentektől, a trollok megjegyzéseitől, de még az adathalászoktól is. Köszönöm szépen előre is a támogatást mindannyiunk nevében, hogy folytatni tudjuk, amit együtt önökkel építettünk fel idáig is, és szeretnénk folytatni a jövőben is.
Meg illetve, aki nem tudja, a díjat kaptunk az ITBN-en. Úgyhogy ti most már egy díjazott műsort hallgattok.
Oh, erre nem is gondoltam. Milyen igazad van? Egy elismert műsor.
Méltán neves műsorvezető.
Magunkon nevetek egyébként, és ez annyira kedves az ITBN-től. Szerintem az Artúr ez biztos azért adta nekünk, mert vagy nem tudom.
Jó, valaki... Béla, azért tegyük hozzá, tehát, hogy IT-biztonságról van szó, hiszen ITBN, kit díjaztak volna?
Állj, stöp! A kiberbiztonságnak azt hiszem most jelent meg az új része, a nyári szünet után. Úgyhogy...
Still, a kérdés valít. Azért az eléggé bundagyanús lenne, hogyha érted, tehát, hogy felfelé nem lehet nyolni, tehát, hogy...
Ők amúgy tavaly kaptak díjat.
Na, csak nem
hát nem podcast, hanem azt hiszem, mi volt az év incidens kezelő, ezt az NKI kapta.
Jaj, de érdekes, mert ki más kapná?
Ezt akartam mondani, hogy...
Hát én is kaphattam volna, nagyon túra volt a tavalyi év.
Nagyon durva eseteket feldolgoztam.
Ott ültem az incidens kólókba, ittam a kávét, mondtam, hogy hajrá.
Aggódtál durva.
De te is úgy szoktál az incidens kólokat, hogy iszol egy kocskávét, hogy kiköphesd, amikor valami nagyon durva történik.
Ez a, uram, elvitték! Ez a, bármikor meglepődsz, illetve ez pánikba esel.
Úgy látjuk, hogy DDoS támadáson. Most már 1 gigabit. 1,2.
De nyugi, csak Red Team gyakorlat. Ja, jó, oké.
Okay. Ja, jó.
De mégse az. Azt hiszem, úgy még a font kell vennem, mert szétköptöst.
Nem, most már annyi van, mint a szél.
Jó, de az a baj egyébként, hogy USB-s az nincs sok, tehát, hogy és az nagy kincs, tehát most nagyon felment az elhő ezeknek a sámsonoknak. Tök meglepő.
Képzeld el, Szabi vett egyet a mi befolyásunkra.
Tudom.
De ugye nem a miénket adtad el neki. De szívesen, mert...
Majd ne keresétek ninja mikrofonját.
Mondtam neki, hogy ha nem válik be neki, akkor átvesszük.
Nem, egyébként kérdezte, hogy mit érdemes, milyen állvány, milyen mikrofon, és akkor mondtam, hogy az ilyen 2000 forintos állványokat azt, ha lehet, akkor engedje el, mert nem bírja meg a mikrofon, tehát max az ilyen iPhone fülest át tudja csiptetni, de még lehet, hogy az is lehajlik tőle. És azért tudom, mert van nekünk is néhány, úgyhogy az semmiképp, úgyhogy vette egy jó kis ródálványt, meg ilyen sámsont, mert ugye neki az USB az viszonylag fontos, hogy legyen, meg szerintem ez viszonylag jó belépő szintű, tehát hogy ez egy teljesen jó mikrofon. Én egyébként nagyon szívesen használom mai napig ezt, ellentétben a Rode M1-jel, amit vettem a vendégeknek mikrofon. Nem, az tök jó egyébként, de kicsit, hogy mondjam, nem mondja, hogy zajtűző, tehát hogy ez a sámson jobban bírja a zajt, meg a testzajt jobban mondva, tehát hogy a kezedbe fogod, akkor sokkal inkább átadja az zajzét. De mindent, hogy a vendég úgyis állványba fogja használni, úgyhogy nincs ezzel gond. Megvett ilyen sok mountot, meg mindent, úgyhogy tök jó.
Ez amúgy meg a logbook? Vagy már az adás?
Ez már az adás. Itt most már security-ről beszélgetünk.
Hát de ugye a security YouTube csatorna.
Ezt akartam mondani, Szabi security-vel foglalkozik, úgyhogy egy kis hang, egy kis hangtechnika is volt benne, úgyhogy...
Ja. Na, viszont Béla, mesélj nekem a hálózatokról, ahol malverek rejtőznek, és cracked szoftverként.
Ezek szerint ez akkor
akkora Truger műsor vezetése alatt, hogy ez hihetetlen. Erre kell visszajönnöm alatt.
És én ezért díjat kaptam.
a díjas műsor, érted? Ekkora egy tróger, ez elképesztő.
Ugye, nem tudom, hallgatod az elmúlt adásainkat, ahol Windows subsystemekről beszéltem, ami alapvetően tökre nem az.
Kubernetek.
Ja, Kubernetek.
Kubernetek, ugye. Lehet, hogy ezért nem.
Lehet,
hogy
visszavonják ezt a díjat.
Lehet, hogy visszavonják ezt a jó, tehát akkor, hogyha jól értem, akkor az adásmenet az az, hogy föntről lefelé haladunk, ahogy bedobáltuk a híreket, hogy a jóisten megálmodta ebben
nem,
a sorrendben.
Nem, hát azt majd én intézem.
Jó, majd a helyére vágod, mi? A megfelelő sorrendben.
Jó, van, akkor beszédig átrendezem a dolgokat.
Na, ezt akartam mondani. Na, gyorsan elmondom a Sophosnak a kutatását, mert ezt egyébként a Sophos állapította meg, és mindenki próbálja meg nagyon megfogózkodni. Fantasztikus, groundbreaking dolgokat fogok elmesélni. Méghozzá azt, hogy hogy mondják
vitézek?
Ezt? Várjál.
Vitézek.
Tudom, ezt most kivágottatok, újra nekiugrok.
De persze, hogy kivágom. Hát úgy ki lesz vágva, mint az állat.
Na, szóval a Sophos kutatói felderítettek egy malware terjesztő bandát, illetve egy operációt, vagy most tudom minek, vagy projektet, aminek az volt a központja, figyeljetek, hogy crackeket játékokhoz, szoftverekhez, valójában nem crackeket töltöttél le, hanem az ő malverüket. Bizony. Nem hallottunk még ilyenről sohasem, de ez egy teljes network volt, amire rábukkantak, tehát egy rakás oldal volt, aki crackeket árult, letölthetővé tett, különböző szoftverekhez, játékokhoz, és gyakorlatilag ők, mint szolgáltatás működtek azoknak, akik akarták terjeszteni a malverjüket. Tehát ők azt mondták, hogy nekünk van egy ilyen networkünk, ahova ki tudjátok pusholni a malvereteket, természetesen crackeknek a formájában, és mi pedig biztosítjuk azt, hogy megfelelő magasságban jöjjenek elő ezek az oldalak, amikor az adott victimek, vagy a, hogy mondjuk a victimet magyarul?
Mi az? Áldozat.
Áldozat, köszönöm szépen. Sose vagyok áldozat, úgyhogy nem tudom. Nem igaz egyébként. Szóval az áldozatok könnyebben megtalálják, és mindenféle ilyen search engine optimization-nel gyakorlatilag lehető legmagasabbra feltolják ezeket a honlapokat, amiken ezeket a crackeket gyakorlatilag, hát nem crackeket, hanem malvereket kiküldik. És egyébként ezt az egészét igazából csak azért mondtam, mert ugye egyébként ez nem egy ilyen új dolog, de ettől függetlenül még mindig van egy olyan érzésem, hogy még mindig vannak azok, akik keresnek crackeket, és még mindig rászaladnak ezekre a dolgokra. Hogy hát olcsó húsnak híg a leve. Erről beszéljünk egy picit, tehát hogyha crackelt játékot akarsz letölteni, illetve letöltöttél egy játékot, és a crack nem működik hozzá, és elkezdesz crackeket keresni hozzá, akkor nagy eséllyel valamit be fogsz szívni. Tehát valami problémába fogsz ütközni, és a végén nem játszani fogsz. Elképzelhető. Vannak oldalak, ahol lehet megfelelő crackeket találni, de meg kell ezeket találni.
Én azért hozzátenném, hogy itt nem csak a húsevők járhatnak rosszul, tehát tegyük hozzá, hogy az olcsó zöldségnek is savanyú a leve, vagy nem tudom, romlott a leve. Jó? Tehát,
ezért hagytam abba, amit mondok. Ezért kellett a vajna, antenna, vagy csak elmondom, hogy mi van. Ilyenkor jelentkezik antenna, hogy szeretne valamit mondani. Én megpróbálom gondolatban lekerekíteni a mondandómat annak érdekében, hogy ő betudjon. És ez csalós, mert képzeljétek el, hozzá vagyok szokva, hogy itt van hadnagy, és amikor hadnagy felteszi a kezét, akkor ő becsatlakozik. Ne, én látom. És hadnagy becsatlakozik, és akkor valami értelmes beszélgetés alakul ki belőle. Most tanultam egyébként, úgyhogy most vagy kizárva az ilyen típusú beszélgetésekből.
Jó, hogy nálam a mute gomb.
Azaz. Szóval a lényeg, amit akartam mondani, az az, hogy vigyázzunk ezekkel a crackekkel, amiket próbálunk letölteni az internetről, mert tényleg tudnod kell, hogy honnan töltöd le, és melyik csapattól, annak érdekében, hogy nagy legyen az esélye annak, hogy tényleg egy olyat töltesz le, amivel nem lövöd magad lábon.
Most egy komoly kérdésem van, tehát hogy mi az az élethelyzet, ahol te nem shady business-szel legálisan cracket töltesz le az internetről?
Ez úgy működik, hogy vannak olyan cracker csapatok, amik már mondjuk 20 éve működnek, és az ő crackjeikben idézőjelesen megbízás alapon, hogy mondják ez, bizalmi alapon, bocsánat, nem megbízás, hanem bizalmi alapon, az emberek már elfogadták, hogy ez rendben van. A probléma az, hogy ezeknél is, a cracker csapatoknál is előfordult egyszer-kétszer, nem sokszor, egyszer-kétszer, hogy volt egy tagja a csapatnak, aki azt mondta, hogy fuck it, én pénzt is akarok keresni, vagy esetleg valami mást, hogy szeretném ezt kamatoztatni az én tudásomat, hogy én már évek óta crackelek játékokat, programokat, és mondjuk beletett valami okosságot, hogy visszacsatlakozzon az ő szerveréhez, és volt erre példa már, híresebb csapatoknál is. Nyilván van olyan csapat, akinek, ha jól tudom, mai napig teljesen 100%-os a tisztaság és a hitrátája, hogy tehát ők még soha nem csináltak ilyet. De ezeket ugye meg kell találni, és nagyon sokszor, ha keresel az interneten, akkor mit tudom én, megtalálod ennek a csapatnak a crackjét, és tényleg meg kell bizonyosodnod arról, hogy akkor ez tényleg az a crack, amit én keresek, ez tényleg valid. Mert ugyebár nyilván kézenfekvő az, hogy felcímkézik, hogyha tudod, hogy ebben a csapatban az emberek megbíznak, akkor te nyilván támadó azt fogod csinálni, hogy felcímkézed, hogy ez annak a csapatnak a crackje. Nyilván ezeknek utána lehet nézni mindenféle hashekkel, hogy ez ugyanaz a file, vagy stb. De hát ahhoz tudni kell, hogy hol van a source. Tehát ez egy rakás információra van szükséged annak érdekében, hogy meg tudjál benne bízni. De az, hogyha mondjuk te csak letöltötted az Assassin's Creed-nek a legújabb változatát, és te mindenképpen szeretnél vele játszani, és mondjuk nem vagy benne ebben a szénában, te csak rohadtul szeretnél az Assassin's Creed-del játszani, akkor valószínűleg nem fogod tudni, hogy ez pontosan hogy működik, és pontosan honnan tudod leszedni a cracket annak érdekében, hogy ez tuti legyen.
Hát, úgyhogy... Na, bocs, te, hogyha te lopsz játékot, akkor...
Pont erre akarok egyébként kifutni, hogy nem is tudom, hogy hol hallottam.
De köszönöm, hogy beleszóltál Antenna.
Nem, ez most kivételesen jó volt. Na, adjuk meg neki a pontot, hogyha van. Nem, ez jó, ez egy jó bekötés volt.
Szenga van témád.
Vagy mi volt? Szóval, a lényeg az, nem is tudom, azt hiszem Gabe Newell mondta, hogy a Steamnek az alapítója, hogy az emberek nem feltétlenül a pénzt sajnálják a játékra, hanem a hozzáférhetőséget. Hogy... Tehát, hogy egyszerűen hozzáférjél a játékhoz, egyszerűen csak befizetsz, letöltöd, és már ott van a gépeden mondjuk. Ugyebár régen ez máshogy problémás volt, például a CD-ken adottuk egymásnak, aztán cracket kellett hozzá felrakni. Nem voltak játékok, amik egy konkrétan egy folyamat volt felkrekkelni. Tehát nem volt az olyan egyszerű, csak bemásoltam az egyik könyvtárból a másik könyvtárból, ki kellett másolni, config fájlt átírni, beírni az IP címet, áttenni ide. Hát azért azok voltak az egy-két dolgok, hogy az ember eljusson odáig, hogy tudjon játszani. De mondjuk, hogyha nem volt nagyon más lehetőséget, én emlékszem azokra az időkre, amikor még talán boltba se lehetett megvenni ezeket a játékokat. Tehát konkrétan keresned kellett a boltot, hogy megtaláld. És azt kell, hogy mondjam, hogy vannak azok a játékok, amikért egyszerűen az ember bemegy a boltba, rákattint, kifizeti, és így játszol vele két hetet. Ez főként egyébként gyerekekre veszélyes, mert ugyebár ők vannak azok, akik ugye a szülő nem adja meg neki a pénzt arra, hogy megvegye, de ő mindenképpen most szeretne játszani vele, mert az iskolában mindenki játszik vele, de mondjuk karácsonyra megkapná, de odáig nem akar várni, tehát megpróbál keresni izét tört változatot, ahhoz nincsen crack, megpróbálja megtalálni a cracket, és ott vagyunk, ahol vagyunk, ugyebár.
Én arra emlékszem még a hőskorból, hogy olyan fórumok voltak, ahol az NFO fájt töltötték fel, és ott, szóval felejtsd el, hogy még ilyen hash összehasonlítás, vagy ilyesmi, hanem hogy fenn volt az NFO, hogy igen, mit tudom, a reload itt tényleg kiadta ezt a cracket, és hogy ekkora amúgy a fájnak a mérete, és nem tudom, és kvázi ez volt a validálás, hogy amit te valahonnan összeszedtél, akkor az kb-re igaz lehet.
Igen. Hát ez a probléma, hogy de szerencsére, mondom, tehát mai világban már ott vagyunk, hogy könnyen hozzá lehet férni a játékokhoz. Ha friss játékot akarsz venni, akkor nyilván akkor ki kell fizetned a megfelelő árát, hogyha meg nem, illetve hogyha nem fontos, akkor meg megadod, még le van értékelve, és gyakorlatilag egy pár ezer forintért, mert a játékok többségét azért már meg lehet kapni. Jó, nyilván nem a legújabbat, mert a Forza, meg a nem tudom, az ilyen 70 euró, még nem tudom hány év után is, ami egyébként nevetséges, de a crackekkel minden esetre vigyázzunk, mert olcsó húsnak híg a leve, és nagyon, nagyon könnyen be lehet szívni egy credit card stealert, egy ransomware-t, vagy bármit, ha nem tudod, hogy honnan szeded a cracket.
Magyarán, kedves szülők, vegyétek meg a legújabb játékot a gyerekeknek, ha nem akarjátok.
Én ezt ajánlom mindenkinek. Szét
legyen fertőzve az otthoni hálózat.
Az is szíves egyébként. Gondolj bele, hogyha a gyerek szétfertőzi az otthoni hálózatodat, vagy a gépedet, amin mondjuk dolgoznál. Nem mondom, hogy nem láttam ilyet.
Nem csináltam ilyet.
Igen. Nehogy. De egyébként, tehát, hogy láttunk most ugye főleg így a Covid idején apukát, anyukát, aki leültette a céges gép elé a gyereket játszani, ami után végzett a melóval, hogy ez egy cucc volt otthon, a gyerek meg bókolt rajta, én meg a Security Operation Centerben megnéztem, hogy ez a gép meg mit csinál. És akkor mentek a SWAT-osok.
Igen.
Leszedni Pistikét.
Vagy segíteni átvinni a pályát.
Azaz.
Na, de nyissuk meg kicsit a Blik szekciót, bár Szengába kicsit csalódtam, nem hozott hús izéket. Kicsit azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy lejárt az előfizetés, aztán még nem fizetett újra elő. Tehát most tényleg, Szenga, hoztál szakmai hírt, vagy szakmainak tűnő hírt. Kicsit így érdekes, hogy a színek vonalán indulunk el, de hogy alapvetően a Black Matter gangről van szó, akik egy viszonylag érdekes hanzomot, vagy érdekes összegű hanzomot tettek így ki. Mesélj nekünk kicsit erről.
Hát igen, hallgatók, hogyha nem értettétek, hogy miért tűnök egy kicsit, most már tudjátok, hogy az embernek miért kell néha szünetet tartani az antennával való közös hatásoktól.
De ez mindegy adásban ugye vagy sem, tehát ezt úgyis megkapod telegramon szóval.
Szóval az orosz Black Matter ransomware csapat megtámadta a New Corporate nevű amerikai farmer takarmány gabona szövetkezetet, egy ilyen élelmiszeripari ellátó céget, akiknek, mint utólag kiderült, azért elég fontos szerepük van itt a food supply chainben, a csirkedisznó és marha etetésben, elvileg rajtuk keresztül megy. Majdnem a 40%-a az ilyen különböző gabona és egyéb más állatoknak felkínált élelmiszer, úgyhogy elég fontos szereplői ennek az ellátási láncnak, és az a lényeg, hogy egy ilyen ransomware támadás érte őket, és ez a Black Matter csapat vállalta magára. 5,9 millió dollár váltságdíjat követelnek tőlük, amit
állítólag... Az nem is olyan sok.
Na, várjál, de ha 5 napon belül nem fizetnek, akkor 11 millió 8-ra emelik.
Ez mindig így van.
Úgyhogy, és hát elmondásuk szerint 1 terabájtnyi adatot loptak, van benne pénzügyi info, kutatási fejlesztési adat, illetve, ami számomra nagyon érdekes volt, KeePass adatbázis export, ami szerintem az igazán fincsi ebben. Bárha jól tudom, ezt maximum enkriptált formába tudják megtartani, de akkor is neccesnek tűnik. És amúgy ebből már leakeltek is, ebből az adathalmazban elég sokat, szóval valid ez a támadás, és azóta a cég is nyilatkozott, hogy tényleg ilyen támadás érte őket. Maga a cég azt nyilatkozta ezen túl még, hogy sikeresen megállították a ransomware-nek a terjedését, úgyhogy az érintett rendszereket leállították. A security researcherök pedig azt látják, hogy ez a Black Matter tulajdonképpen a Darkside csapatnak
ezt
az újjászületése.
Én úgy tudom, ez ugyanaz.
Igen, akik ugye a pipeline támadás óta eltűntek, de úgy tűnik, hogy nem Hawaii-on dőzsölnek, hanem újra aktívak, csak éppen más sapkában. És a különböző hirdetéseik szerint aktívan keresnek belsős embereket, akiknek van hozzáférésük 100 millió dollár per év nagyobb bevételű cégek hálózatához. Ez azért is érdekes, mert szerintem nagyon sokan cégeknél elhanyagolják, ugye ez az insider threat, ez a belső fenyegetés, mint olyan, ez egy nagyon komoly téma, és szerintem sokan így lesajnálják, hogy hát az én cégemnél biztos, hogy nem lehet ilyen alkalmazott, de azért ez is szerintem jól mutatja, hogy az ilyen ajánlatok, mert nyilván sok pénzt kínálnak cserébe, azért sok embert meg tudnak ingatni. Amiért érdekes ez a hír, mert sajnos önmagában az, hogy a céget ransomware támadás ér, az már annyira nem nagy szám, hiszen sajnos hetente olvassuk ezeket, de hogy közé tettek screenshotokat, ami ennek a ransomware csapatnak a... Ugye ezt már tudjuk, hogy majdnem ilyen helpdeskeket üzemeltetnek ezek a csapat, akkor lehet velük kvázi csetelni és adott esetben tárgyalni, és erről a beszélgetésről Twitterre raktak fel screenshotokat, ahol ugye ez a cég jelezte, hogy hát ők kritikus infrastruktúrának minősülnek, ezáltal, amit az elején mondtam, hogy milyen komoly szerepet töltenek be az élelmiszer ellátás láncban, mert hogy igen, azt elfelejtettem mondani, hogy ez a csapat azt mondta, hogy ők bizony nem támadnak kritikus infrastruktúrát, egészségügyet, katonai szervezetet, illetve civil szervezeteket, mert hogy hú, betyár becsület, meg nem tudom.
Hazudtak!
Rosszul vagyok ettől amúgy, mert ez a betyár becsület is egy ilyen önmagának ellentmondó szószetétel. De mindegy, de hogy megírták nekik, hogy hát figyelj, kritikus infra vagyunk, a gabona ellátás 40%-a rajtunk keresztül megy, és hogy amúgy meg 12 órán belül ezt jelenteniük kell a CISA-nak, ugye az ottani kritikus infrastruktúra felügyeletnek. És akkor visszaírt a Black Matter, hogy hát szerintük nem azok. Szerintük nem kritikusak. És akkor utána kaptak egy ilyen full kemény oltáshalmot, hogy na jó van, takarodjatok, hogy ennyit érnek a szabályaitok, hogy mekkora kamu ez az egész, meg hogy úgy tűnik, hogy nem néztetek utána, hogy mi kik vagyunk a piacon, mert hogy rohadtul mert nagyon kritikus infrastruktúra vagyunk. És amúgy tényleg menjenek a fenébe ezek a izék, szóval eljátszani itt ezek a magasztos szövegek, tudod, hogy mi nem támadunk kritikus infrát, tudod, menjetek a francba, bűnözők vagytok ugyanúgy, mint bárki más, úgyhogy nagyon remélem, hogy egyszer le fogják ezeket vadászni. Ugye beszéltünk már erről, hogy lassan ezeket a szervezett ransomware csapatokat is úgy fogják kezelni, mint a terroristákat, ami ezért az ellenük bevezhető eszköztárt jelentősen felbővíteni. És hát nagyon remélem, hogy így lesz, mert ugye nyilvánvalóan főleg kritikus infrastruktúrák ellen életveszélyesek ezek a támadások, és jó látni, hogy néhányan belállnak, ugye a Telegram csatornán is volt egy ilyen beszélgetés bevágva, hogy húzzatok el innen, nem fizetünk, és kész, nincs nektek fizetés. Úgyhogy remélhetőleg egyre több cég megfelelő kontrollokat üzemeltet, hogy majd egy ilyen támadásból fel tud állni, és ezen a kiváló helpdesk cseten pedig el tudja küldeni a francba ezeket a félrevezérelt bűnözőket.
Igen, ezt egyébként én találtam meg a Twitteren ezt a beszélgetést az egyik amerikai kollégánál, hogy gyakorlatilag így azt válaszolták neki, hogy hát ő azzal, hogy egy adatvisszállító céggel kontaktba lépett a megranzomolt cég, ezzel az ő adatvisszaállítási policy-üket megsértette. Tehát, amikor a bűnöző megmondja neked, hogy hát figyelj, megsértetted a pénz visszaadási policy-ünket, úgyhogy hát sajnos nem tudjuk ezt most leprocesszelni, úgyhogy nagyon súlyosan vétettél el. Úgy vagy vele, hogy ez komoly basszus kulcs.
Őrület. Mennyire vakon vannak ezek az emberek, te jó Isten. És akkor itt magyarázzák, érted, ezeknek a cégeknek, hogy de ti nem vagytok kritikus infrastruktúra. Mi úgy gondoljuk, hogy ti nem vagytok azok. Szóval ezek a szövegek...
Egyébként elképzelhető, hogy tényleg nem mérték fel helyesen azt, hogy mennyire kritikus infrastruktúra, mert lehet, hogyha tudták volna, hogy ez tényleg mennyire nagy kihatás, akkor lehet, hogy nem 6 okay. millió dollárt kérnek. De ilyenkor legalább belátná, hogy...
Ja, jó, de azt mondom, hogy ha ezt komolyan vennék, ezeket a szövegeket, nem csak egy PR lenne, ami, hogy is, az egész abszurd, nem? Szóval egy szervezett bűnözői csoport piározza magát, hogy mi kritikus infrastruktúrákat nem, de mindenki más szétszivatunk. Érted, millió dollárokról beszélünk, cégeket térdeltetnek le, emberek vesztik el az állásukat, és így tovább. Szóval erre így úgymond büszkék, hogy jó, de mi izéket nem. És természetesen, mikor eljön az a helyzet, hogy ezt a ilyen becsületkódexet, ami szintén ugye kicsit kilóg ebből a környezetből, alkalmazni kéne, miután a cég magyaráz el nekünk, hogy barátom, csináld meg a házi feladatot, és nézzél utánunk, akkor azt mondják, hogy nem, ti nem vagytok azok. Szóval ennyit ér ezeknek az embereknek a szava.
Nem, hát ez egyértelműen sajnos látszik, hogy ezt nem lát, de nagyon érdekes látni, hogy tényleg mennyire korporatesedik, ugyebár több helyen is kijött, hogy van menedzser réteg, van üzemeltető réteg, van, hát különböző rétegekben vannak osztva, és pont ugyanúgy működnek, mint egy cég. Képzelem, hogy vannak ezek a core value-k, amikor bemennek, van ilyen csapat, team building, meg vannak ilyen külön szolgáltatások, hogy nem tudom, hogy a Blizzardnál ugyebár ilyen Blizzard jegyeket szoktak osztani a dolgozóknak. Itt például, mert hazavihetsz mondjuk két megranzomolt gépet, hogy tessék, akkor ebből annyit szedsz ki, amennyit szeretnél, hogy nem tudom, vagy meghekkelt proxikat adnak, hogy ezeket használhatjátok. Tudod, ez ilyen céges juttatások a kafetériában, nem tudom. De egyébként tényleg hihetetlen, és egyébként az már tényleg nem szabad elmenni a gondolat mellett, hogy gondolj bele, hogy van egy hatalmas nagy cég, van a idézőjelesen a félig meddig a legalul fizetettebb mondjuk épületfenntartás, takarítók, stb., akik mondjuk gyakran is cserélődnek, és az egész épülethez majdnem van hozzáférésük, és csak annyi dolga van, hogy oda azt mondják neki, hogy figyelj, itt van egy USB-stick, bármelyik gépbe fölmész a harmadik emeletre, dugd be körülbelül, mondjuk. Vagy csak hagyd ott, az is jó. Ha valakinek ott hagyod az asztalán. Mennyi eséllyel fogja egyszer valaki azt mondani, hogy jé, hogy került ide az asztalomra ez az USB-stick? Mi van rajta?
Igen.
És bedugja, és ennyi szavaz.
De szerencsére le volt tiltva az összes USB-port, úgyhogy nem történt incidens.
Az nagyon jó.
Egy szép világban.
Egy szép világban. Ezt akartam mondani, hogy hirtelen ez nagyon irrealisztikus volt, mondjuk egy átlag cégnél, nem pedig egy, mondok, mondjuk egy banknál, vagy valami hasonló helyen, ahol kiemelt helyzetben van a security, de nagyon tetszik az ötlet, igen.
Kicsit évvel csatlakozva, ahogy az ilyen korporéttá váló támadók és shady emberek Én elolvastam egy cikket, ami ennek nagyon felkeltett az érdeklődésem, a címe, és emiatt bele is kattintottam, és ez egy újfajta phishing, tehát ezt a fogalmat, ezt Nick Kyle az Ericomnak a CTO-ja hozta be, vagy használja, és szerintem nagyon jól megállja a helyét. Olyan támadások és olyan szervezet és jól összeszervezett támadásokra utal ezzel, mint a Microsoft esetén volt, amikor a több tízezer felhasználót támadtak ilyen tipikus DHL-es, FedEx-es levelekkel. Ugye a Covid alatt elég sokan álltunk át az ilyen rendelésekre, meg minden ilyen futáros dolgokra, és hát nyilván könnyű ráfutni, hogy csomagod jött, amikor mindig csomagod jön, úgyhogy ezt használták annak idején ki, illetve elég sok ilyen phishing kampány volt mostanában. Eddig a phishing levelek nagyjából arról szóltak, hogy ilyen rosszul megfogalmazott, helytelen nyelvi megfogalmazással, meg ez a penis enlargement és társai jellegű phishingek voltak, és nagyon kevés volt közte, amit ténylegesen ilyen jó helyes írással, jól összehakott honlapokkal, egyebekkel operált. Eddig ezt ismertük phishingként, tehát hogy ezek voltak. Aztán volt ennek egy másik faja, vagy fajtája, ez a spear phishing, vagy spear phishing, ami ugye kicsit célzottabb, tehát nem arról szólt, hogy kidobta a hálót, és aki ráfutott, az 1-2% azzal ő már nyert, hanem célzottan egy cég ellen, vagy személyek ellen dolgoztunk. Aztán van a phishingnek egy másik alfája, az a whaling, amikor ugyanúgy, mint a spear phishing, csak itt olyan CTO-k, illetve CFO-k és CEO-k ellen dolgozunk, akikben, hát mint a bálnából sok mindent ki lehet szedni, tehát ez a kicsit ilyen bizniszméles támadásokra hajaz, és akkor behozta azt a fogalmat, ami a deep sea phishing, tehát amikor így tényleg mindent kihúzol, és így globálisan jól szervezeten szétszólsz, és itt is erről beszélnek a cikkben, amit elmondtatok, hogy konkrétan cégszintű szerveződés van mögötte, tehát jól összerakott, akár így globálisan lefedve nyelvi fordítások a mindent, tehát hogy van munka azokban a levelekben, és viszonylag jól vannak összerakva, és hogy ezek nem fognak eltűnni. Tehát, hogy igazából a phishing jellegű levelek, ezek mindig is velünk lesznek, sőt, fejlődni fognak, és egyre veszélyesebbek. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy figyelmet fordítsunk arra, hogy lehet ezeket felismerni. Itt nagyon sok, hát ugye ezt mindig elmondjuk ősszel, hogy ősszel azért hangosabb az awareness, úgyhogy jobb lenne, hogyha minél több energiát tennének a cégek, és ezt egyébként szerintem elég jó ki is hangsúlyozzák sok helyen, ugye az előző adásban beszéltünk róla, hogy mi is kaptunk most egy ilyen kampányt, és ez nagyon jó, illetve a phishing is olyan, hogy ami eddig phishing volt, és arról akartak minket meggyőzni, hogy adjuk meg az adatainkat, login credentialt, vagy bankkártya adatokat, most már azért ez összekapcsolódik olyan linkekkel, olyan ransomware jellegű támadásokkal, ami nem csak szimplán adatgyűjtés, hanem összekötik azzal, hogy akkor még kicsit telepíts is a gépedre valamit, vagy akár titkosítunk neked, mert hogy az jó, és akkor ebből még fizess is. Szóval mindenképpen egy érdekes elgondolás, hogy hova fejlődik és hova megy a phishing, mint olyan, ami szerintem az egyik legáltalanatlanabb dolog volt így a világon, mármint hogy egy felkészültebb olvasónak, tehát aki meglát ezeket a leveleket, az így oké, jó, értem, phishing, és dobjuk ki. Nyilván a hétköznapi ember számára azért ez nem ilyen egyszerű, de ez odáig fajult szerintem, hogy egy jól előkészített támadást azért egy szakember se tud kiszűrni. Tehát, hogy az hogy emlékeztek, itt voltak ezek a csatolmányként érkező dogfájlok, ami szépen össze volt készítve, és olyan levélként jött, hogy tökre elhitett, hogy a Vodafontól jött számlát, hogyha éppen Vodafonos voltál. Tehát azért ezekbe szépen ráfutottunk, és ez is ennek volt egy kicsit így a nem tudom, előszele. Viszont így az előző témára fűznék rá még jobban. Ott van egy TikTok csatorna, amit így nagyon kedvelek, és nem túl PC contentet szokott tolni, és ugye...
Te TikTok Black... csatornák többsége?
Hát ez így nem teljesen.
Ez nem igaz.
De igen.
Jó.
De ez így kifejezetten, tehát hogy az
akkor csak én ezeket nézem.
Az a felvetés, hogy ugye volt a Black Matter, mint támadó, és hogy... mezőgazdasággal foglalkozó céget támadott, és eljutott eszembe, hogy volt egy olyan videó, hogy az a felvetés, hogy mi az az ősrégi mezőgazdasági eszköz, amit már nem tudsz eladni. És akkor ugye a kamera így megy hátra, és mutatja a színes bőrű fekát, hogy...
Jaj!
Hogy azt már nem lehet eladni. De hát TikTok ugye nem csak erről szól, illetve eddig csak erről szólt, a vicces videók,
táncolós videók. Díjas adás hallgattok, kedves hallgattok.
Ez a díjas adás.
Díjazottnak hívják. Díjas.
Bizony.
Szóval, hogy igazából a TikTok eddig ugye a kevésbé komoly témái volt híres, bár én azt többször próbáltam nektek így elmondani, azért vannak érdekes csatornák, ahol ismeretterjesztő dolgok is vannak.
De ilyet még nem linkeltél véletlenül sem. Tehát
de linkeltem, de ez nem igaz, de ez nem igaz, tehát ismeretterjesztő csatornát linkeltem nektek, ez a sajátunk. Ugye mi tudjuk, mi díjazott ismeretterjesztők vagyunk. Nem, tehát hogy vannak azért ilyenek.
Nincs.
Hát bocs, arcon nem vállaltuk semmit. És a TikTok most belekerülhetett egy olyan helyzetbe, ami nekem nagyon pozitív, bár szerintem ez is csak a marketing része. Mégpedig a GitHub-bal, Facebookkal együtt beleálltak a HackerOne egy olyan kezdeményezésébe, ami arról szól, hogy az open source dolgoknak a bug bounty-ja, tehát átlagosan a hacker van szerint 528 open source modul vagy elem van egy fejlesztett alkalmazásban, és azért ezt lássuk be, elég sok veszélyt hordoz magával, hiszen ugye az open source modulokat azt elvileg ugye mindenki látja, mindenki pentesztelheti, de hogy vajon pentesztelje valaki, és bug bounty-e valaki, tehát hogy megnézi-e valaki, van ez bármilyen code review vagy bármi, meg hogy azt hogy és mind fejlesztik, ezt alapvetően nem lehetünk benne biztosak, hogy mi történik vele. És a HackerOne nyitott egy olyan újabb fejezetet ebbe az Internet Bug Bounty programba, röviden IBB, amiben hackereket kérnek fel, és bátorítanak arra, hogy ezeket az eszközöket, ezeket a kódokat próbálják meg támadni, próbálják meg felülvizsgálni, nézegetni, és ezáltal a jövőben biztonságosabb kódokat és alkalmazásokat létrehozni. Szerintem ez egy tök jó kezdeményezés, és biztos vagyok benne, hogy a TikToknak, a Shopify-nak, a GitHub-nak, a Facebook-nak, Elastic-nak ez azért nagy rész marketing, de azért jó, hogy ebbe is beleteszik a pénzt. Tehát, hogy a TikTok is, meg Facebook is végtelen mennyiségű pénzzel rendelkezik, tehát a TikTok az nem tudom hogyan és nem tudom miből, de nagyon sok pénzt húzott magához, és nagyon meghatározó így a világban, tehát szerintem az egy pozitív dolog, hogyha ők egy ilyen mellett kiállnak, ha másért nem, akkor a név miatt. Úgyhogy én ezt nagyon üdvözítem, és kíváncsi vagyok, hogy mi fog ebből kisülni, és hogy fog ez kinézni.
Ez azért érdekes egyébként, mert láttam ezt a híredet, és én azonnal beraktam egy másik hírt ide, hogy egy kedves barátomtól kaptam, ugyanis van egy másik platform, illetve nem csak a HackerOne, ugye bár tudjuk, hogy több ilyen bug bounty-zós platform is létezik, és én eddig nem ismertem, de most már ismerem, és remélem, hogy ti is meg fogjátok ismerni. Ez a Hunter, ez a Hunter, tehát tényleg így TR a végén, .dev, ritkán látunk dev végződésű doméneket, de hát úgy látszik használják ezt, és én nagyon szeretem egyébként ezeket a kifejező végződéseket, nem minden csak com, meg nem tudom mi legyen, meg org, hanem hunter.dev, tök király. És mi ez? Hát ez gyakorlatilag egy ilyen crowdsourced bug bounty platform, páran csinálják, mármint úgy értem, hogy páran üzemeltetik, egy olyan, azt hiszem öten vagy kb. Öten, azt hiszem ők üzemeltetik, és az egésznek az a lényege, hogy azt mondták, hogy gyakorlatilag ott van az open source világ, gyakorlatilag a GitHub és stb., és hogy ezeket senki nem szokta nézni, pontosan úgy, ahogy az előbb Antenna is felvetett az előző problémában, és kitalálták, hogy gyakorlatilag akkor az egész GitHub nyílt játszótér, mivel hogy open source szoftverek vannak fönt a GitHubon, és hogy mindent lehet lőni, amit csak szeretnél. Van egy túljuk arra, hogy gyakorlatilag ki tud kalkulálni azt, hogyha meglősz mondjuk, illetve találsz egy bountyt, illetve találsz egy hibát egy adott GitHub projektben, akkor azért mondjuk mennyi pénzt kaphatsz. Mert nyilván vannak azok a GitHub projektek, amit az ég egyet a világon senki nem használ, és hogyha abban hibát találsz, hát ez a tök jó neked kategória. De hogyha mondjuk találsz egy hibát egy olyan dologban, ami fönt van a GitHubon, és mondjuk a fél világ használja, akkor azért értelemszerűen egy sokkal nagyobb bountyt fogsz kapni, mint a semmi. Úgyhogy érdemes ott megnézni ezeket a dolgokat, mert gyakorlatilag scope az nincs, tehát minden nyitott, ami open source, mindenre lehet menni, és mint bug bountyzó is lehet regisztrálni, mint olyan, aki szoftver, tehát mint fejlesztő is beregisztrálhatsz, és beteheted a saját repódat, és megmondhatod, hogy hogyan szeretnéd, és igazából ez egy nagyon király felvetés. Amit ők ajánlanak, mondták, hogy nem mindig tudnak mindenért pénzt adni, viszont amit tudnak adni, és ez sokaknak egyébként számít, azok a CVL-ek, ugyebár tudjuk, hogy a sérülékenységeket CVL-vel szoktuk mérni, illetve nem mérni, hanem ugyebár ebben tartjuk őket számon, és nagyon sokszor van olyan, hogy ezeken a populáris platformokon, hogyha találsz egy hibát, akkor mondjuk neked kifizetik jobb esetben a hibának a megtalálásért szánt díjat, de mondjuk nem kapsz belőle CV-t, vagy nem is fogják publikálni, soha senki nem fog arról tudni, hogy te ezt valaha is megtaláltad. És a CVL szám egyébként az egy nagyon jó, hát ilyen érem, amit így a security-sek így általában hordani szoktak. Nekem volt kollégám, akinek megrögzött mániája volt az, hogy ő szeretne egy CV-t, és akkor végül szerzett is magának egy CV-t, de neki ez volt a lényeg, ő ezért bugbountyzott, ő szeretett volna a nevével egy CVL számot. Na most ez a cég, aki ezt a Hunter nevű platformot üzemelteti, ők egy ilyen authority, tehát ilyen CVL numbering authority, nem is tudom ennek pontosan mi a rövidítés, azt hiszem CNA, vagy mi a szöszmöz, és ők tudnak kiadni gyakorlatilag CVL számokat. Úgyhogy ha jó sérülékenységeket talál az emberek, akkor náluk nagy eséllyel kaphat CVL-t, pénzt is lehet kapni, of course, de például CVL-t is lehet náluk nagy eséllyel szerezni. Sajnos ez egy ilyen probléma a szakmában, hogy a cégek, akik kiadják a bounty-kat, azok nem feltétlenül akarják, hogy mondjuk nyilvánosságra kerüljenek ezek a dolgok. Még utólagosan sem, tehát már rég be van patchelve, de ugyebár ez a PR-nak meg mindennek rosszat tesz, hogyha kiderül, hogy ja, egyébként 5 évig egy borzasztó bug volt az ő rendszerükben, és akkor nyilván jönnek a kérdések a felhasználóktól, vagy a cégektől, akik megvásárolják az adott terméket, hogy aha, és onnan tudod garantálni, hogy ezt soha nem használta ki senki, és akkor azt mondják, hogy mert tudjuk. Szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon nehéz téma tud lenni, úgyhogy általában nem mindig szeretik ezeket kitenni, hogy milyen bugokat találtak az adott cégnél. De mondjuk jobb esetben fizetnek. Úgyhogy nézzétek meg ezt a platformot, állítólag nagyon király. És lehet CV-eket farmolni.
Igen, kívül, hogyha az Apple-nél találsz CV-et, mert ott általában nem fogadják el, vagy ilyen titokban dolgoznak. Ez most már lassan a második olyan hírünk, és a második héten, ahol arról kell beszámoljunk, hogy az Apple patchelt valamit, ami mögött nem volt CVS szám, tehát hogy ilyen titokban felpecselték, mielőtt ezt publikálták volna. Amivel most szó van, ez a macOS-nek a Finder-ébe, ez egy a fájlkezelője a macOS-nek, van egy sérülékenység, amit pecseltek, de aztán úgy tűnik, hogy mégse tökéletesen, ez mondom, tehát ismételni tudom magam, just the Microsoft way, tehát hogy az Apple az felzárkózik a konkurenciához, és úgy pecsel, ahogy nem kéne. Itt konkrétan az volt a sérülékenység, hogy vannak ezek az inetlog kiterjesztések, amik ilyen internetes hivatkozások lokálisan, tehát mondjuk, hogyha te egy címet kihúzol, vagy valamilyen olyan resest, vagy bármi olyasmit kihúzol az asztalra, ami később hivatkozni akarsz, mit tudom én, akár egy telnet, vagy SSH, vagy bármi olyan egyszerűbb hivatkozás, ahogy el tudsz jutni a következő célodhoz, akkor ebben lehet utasítást dugni, vagy rejteni, és ez kicsit így megcsinálhatja a gépedet. Ezt pecselték, azt a részét a Big Sur, vagy Big Sur után, vagy a most aktuális operációrendszerben már nem lehet kihasználni, ami úgy kezdődik, hogy file2.per, tehát ezt a részt blokkolták. Ez az Apple esetén mindig egy helyi file való hivatkozás, tehát amikor itt e-mailben kapsz egy ilyen inetlog kiterjesztésű file-t, és rákattintasz, akkor abban egy internetes címre tudsz eljutni. Na most, hogyha azon beletéve, hogy file2.per, akkor egy helyi file-ra hivatkozik, ezt tiltja az Apple, tehát nagyon szépen felpecselték, hogy ez innentől nem lehetséges. Az ugye elkerülte a figyelmüket, hogyha mondjuk nagy F-fel írjuk, vagy nagy I-vel, hát készenzitív ugyebár, és hogy ez működik, és megeszi, úgyhogy ezt most lejelentették, hogy azt is esetleg illene. És mivel az Apple-nek nagyon fontos a biztonság, ezért jótékonyan nem reagáltak még a felvetésre, hogy ez talán kéne. Szerintem a következő ilyen hidden patch-ben benne lesz ez is. De igen, tehát hogy ez ilyen kicsit ilyen kellemetlen hozzáállás, hogy ezt amúgy hogy. Tehát hogy egyrészt miért nem reagálnak, másrészt hogy kerül a figyelmét valakinek az, hogyha valamit blokkolunk, letiltunk, akkor mondjuk készszenzitív dolgot azt így talán illene megnézni.
Az az érdekes, hogy az Apple most már szerintem nagyon régóta legalábbis most már jó ideje, rángatja a cica bajszát olyan szempontból, hogy nagyon rosszul reagál ezekre a bug bounty témákra, mert pont ma olvastam egy rendet az egyik bug bounty-zóstól, aki fél év után kipublikált az összes dolgot, amit talált, és még mindig bent logott az Apple-nél, mert nem válaszoltak neki, mert hitegették ebben, abban, amabban. Ő most fél év után azt mondta, hogy gyakorlatilag az összes responsible disclosure-höz kötődő elvárásnak ő eleget tett eddig, és most már túl vagyunk az időn. Tehát most már fél éven túl vagyunk, még mindig nem történt semmi, még mindig nem válaszoltak, még mindig működik az exploit, úgyhogy fogta és kirakta ezeket a dolgokat, és egyre többen vannak így, hogy nem elégedettek azzal a válaszsal, amit az Apple-ék valahogy tudnak produkálni, illetve ha jól tudom, volt olyan, és amit nem ismertek el, volt olyan, amit bepecseltek, de nem fizettek ki. Hát ez gyakorlatilag minden, ami emberre elképzelhető, ezt az Apple most már meglépte, és negatív, annak érdekében, hogy romoljon a bug bounty is körökben a megítélése. És ugye ebben a felvetés az rögtön automatikusan jön, hogy oké, hogyha a gyártó az én sérülékenységeimmel, amiket én beadok hozzá, nem foglalkozik megfelelőképpen, és nem megfelelően honorálja azokat, akkor az én drága időmet, illetve az én sérülékenységeimet, amiket megtaláltam, azokat lehet, hogy valaki más fogja értékelni. És hát tudjuk, hogy azért vannak az interneten olyan helyek, ahol értékelik ezeket a sérülékenységeket, és tudják hasznosítani. Nyilván most nem feltétlenül mindig a legnagyobbakról beszélek, tehát a legkritikusabb sérülékenység, akár kisebb sérülékenységeket is nagyon okosan ki lehet használni, annak érdekében, hogy utána mondjuk nagyobb sérülékenységekhez össze láncoljuk ezeket a kisebb sérülékenységeket. Tehát ezek gyakorlatilag ilyen építő elemek, amikből nagyon veszélyes dolgokat is össze lehet állítani.
Hacker Lego,
pontosan. Tehát az Apple-nek azért igencsak az érdeke lenne, hogy ezeket a dolgokat kicsit odafigyel, kicsit több figyelmet szenteljen ezeknek a dolgoknak, ezeknek a kutatóknak, mert egyértelműen nagy a sustorgás, hogy nem elégedettek az emberek. De nyilván az emberek mindig nem elégedettek, de ez egy eléggé clear-cut dolog, amikor tényleg fél éve lógnak olyan sérülékenységek a levegőbe, amik egyszerűen nem lóghatnának a levegőben. Tehát ezt egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy ilyen lukakat hagyjanak. Ha ő nekik ennyire fontos a security, és a... Hát mondjuk a security az nem tudom mennyire fontos nekik, a privacy azt tudjuk, hogy fontos.
Biztos, hogy nem engedik nekik ezeket pecselni, tehát hogy Trumpék meg az NSA,
az
meg
NSA
meg
a hibás.
CIA, meg az FBI nem engedi. Tudja, hogy a politika van benne, vagy éppen a kínai oldal, ahol el akarják adni ezeket a termékeket, és emiatt nem. Úgyhogy én Kínára nézek, elég erőteljesen. Ott vannak ilyen csúnya dolgok, mint a Xiaomi.
Kínára nézhetünk egyébként. Igen, volt egy érdekes hír a héten, hogy... És nem is igazán tudtam, hogy ezt hogyan közelítsük meg ezt a dolgot.
Figyelj, mielőtt elkezdenéd, én Szengat feltennék egy kérdést. Kezdesz úgy elégedett lenni az átvezetésekre, átkötésekkel? Tehát, hogy érdemlek már meg valamilyen elismerést, vagy még mindig nagyon alja?
Én azt mondom, hogy a végén beszéljük ezt át.
Ezt tegyük hozzá, hogy azért én is hozzáteszem a másik felét, tehát annak érdekében, tehát, hogy tudom a adásmenetet, hogy meg milyen hírek vannak,
hát
és ezért tudom.
Szengat, neked van amúgy témád?
Hát veletek együtt nézek Kínára.
Nagy
ülsz csendben,
és éppen nem tudom.
És Kína visszanéz, és egymásban meglátjuk a másik arcát.
Na, nézd, várjad.
Gyönyörű
na,
pillanat ez.
Kína, Kína ne nézzen vissza. Én kellemetlen érzem magamot, amikor Kína rám néz. Úgy összemegyek, tudod, ilyen kicsire. Én szándékosan pirosba öltöztem, hogy mindenki tudja, hogy én velük vagyok. Ha esetleg ide néz Kína, én ma úgy gondoltam, hogy ide jövök, és rosszat mondok Kínáról, akkor legyen meg az együtt, a közös hang.
Nem lesz csípős a leveset holnap, vagy mire gondolsz?
Hát, nem is beszélek a csípős leveset. Képzeljétek el, 20 év után kiderült, hogy a csípős, az erőssavanyú levestől volt mindig felfájásom. Körülbelül 20 éven át. De nem akartam elhinni, mert annyira szeretem. De amikor minden egyes alkalommal, amikor erőssavanyú levest eszel, utána rohadtul fáj a fejed, akkor egy olyan 20 év után az kell, hogy mondanod, hogy ettől van.
Esélyes. Na,
Kína. Nézzük, mi van ki. Én ezt most próbáltam kibekkelni, de úgy látszik, nem tudom, az erőssavanyú levessel. Mi történt? Az történt, hogy kezdjük a politikai oldallal. A litvánok és a kínaiak annyira nem szeretik egymást most az utóbbi időben. Van egy kis politikai feszkó, mert Litvánia azt mondta, hogy ők így elismerik, hogy van Tajvan.
Tibet.
Nem, Taiwanról van szó most. De én sem, nem is akkor, de most még egyszer ki kellett mondanom, na mindegy, lényegtelen, tehát van az ország, vagy sziget, amiről Kína nem szeret tudomást venni, és Litvánia azt mondta, hogy, illetve, hogy ha jól tudom, megengedték, hogy legyen náluk irodájuk ennek a meg nem nevezett szigetnek, és hát ez nem tetszett Kínának, ezért Kína azt mondta, hogy akkor ők visszavonják a Litvániából a konzulátusukat, és akkor a litvánok is visszavonták a konzulátusukat a Kínából, úgyhogy ilyen, gyakorlatilag ilyen durci megy.
Istenem, és hát minden mondat arra, ilyen szintű nemzetközi politikai elemzést rég alatt, ilyen, visszavonják a konzulátust. Hogy lehet, hogy teljes konzulátus? Hát az épületet is?
Hát hogy mondják, mi az? Hát úgy, hogy felszüntették, mert megszüntették gyakorlatilag, azt mondták, hogy itt már nincs konzulátus. Hazahívtak mindenkit. Ez hogy mondod?
Én látom itt a csapdát, hogy vezessem én ezt át, hogy Xiaomi fi Tibet, és elkezdek Tibetről beszélni, és igazából Tajvanról van szó. Te szemét.
Jó van, na, de...
Te mocskos kém, te.
De a probléma az, hogy ugye már Litvániával van a gond, nem Tajvan, illetve nem Tibettel. De várjál, de mindjárt oda jutunk, mindjárt jutunk oda. Tehát akkor mondjuk azt, hogy van egy ilyen durci, de egyébként szerintem elmondhatod, hogy milyen az, amikor felszámolod egy másik országban a konzulátust.
Maximum a konzult hazahívták.
Biztos van erre valami.
Azért nem gondolom, hogy teljesen felszámolták.
Én ezt olvastam.
Csak... Igen, hát ilyenkor be lehet menni az utcáról, házi
budikat
tartani,
és akkor otthon van.
Igen.
Na, szóval lényeg, de abban egyetértünk, hogy megy a durci, nem? Na, akkor megy a durci. És hát ezek után, hogy nem, a Litván Védelmi Minisztériumnak a kiber ügyosztálya gyakorlatilag kiadott egy tanulmányt arról, hogy hát a Xiaomi telefonokban egy rakás ilyen cenzúráza szolgáló dolog van, és hogy bármikor bekapcsolhatják azt, hogy ilyen, mint tudom, ilyen kifejezéseket cenzúrázzanak, hogy Free Tibet, ilyen Tajvan függetlensége, demokráciai mozgalom, meg ilyen csúnya szavakat. Erről van a telefonban vagy 450 különböző ilyen kínai szó, amire tudnak triggerelni gyakorlatilag a Xiaomi telefonokban, és hogy hát erre azt mondták, hogy hát illetve a Huawei-ben is találtak valamit, de arra nem tért ki a cikk, de azt mondták, hogy mindenki dobja el a kínai telefonját, és ne vegyenek kínai telefonokat, mert hogy ez egy biztonsági kockázat, és hogy ezt ne tegyék. Úgyhogy gyakorlatilag ez a hivatalos álláspontja a litván államnak, hogy ez mennyire technikailag megalapozott, és mennyire politikailag megalapozott, azt mindenki döntse el magában. Az tény, hogy ezek a dolgok ott voltak a telefonokban, a Xiaomi telefonokban, és másnap gyakorlatilag a Xiaomi nyilatkozott, hogy nekik nagyon fontos mindenkinek a legál jogai, meg a privácia, meg az összes ilyen dolog nagyon fontos nekik. És hogy ezek a feature-ök, ezek Európában, meg mindenki megnyugodhat, ez a Kínán kívül, ezek nincsenek aktiválva ezek a dolgok, csak így benne vannak. Mm-hmm. És tudod mi van? El is hiszem nekik egyébként, hát nyilván nem akarnak ők arra felé, de mivel hogy egy kínai cégről van szó, és hogyha a kínai cég a Kínában azt mondja neki a kínai állam, hogy ezeket légy szíves, tedd bele, akkor valószínűleg bele fogod tenni, bármennyire is fontos neked másoknak a privacy-je. Tehát én el tudom egyébként, hát tökre elhiszem a Xiaomi-nak, hogy ők ezt nem feltétlenül önszorgalomból, illetve tehát teljesen önzetlenül csinálták. Az megint egy másik kérdés, hogy benne voltak az ilyen adatküldéses témák, az inkább egy pénzkeresési lehetőség volt. Ez nem annyira pénzkeresési lehetőség, ebben egyértelműen 100%-osan érzem a politikai indítatást, de ez egyértelműen mutatja azt, hogy igen, Kínából jövő telefonok kínai nép, illetve kínai közönség számára is nem mindig írják át a teljes oprendszert. Nyilván le lehet róla dózerolni mindent a telefonról, és akkor azt teszel rá, amit akarsz, erre megvannak a különböző technikák, valahol könnyebb, valahol nem könnyebb, nem tudom, nem vagyok annyira telefonos, de ezért egyértelműen látszik, hogy én ezt elhiszem maximálisan a litván államnak, meg a kiberkutató intézetüknek, meg mindennek, hogy ezt így tényleg megtalálták benne, mert megmondom őszintén, hogy nem tartom teljesen elképzelhetetlennek, tehát full ez benne van a pakliban, de hogy ennek erősen politikai indítatása van ennek a kutatásnak, ennek ezt így erősen érzem. De mondjuk ez csak én nem vagyok egy ilyen politikai elemző, én csak így elmondom. Úgyhogy...
Nekem kezd összeállni a kép, hogy azt tudjuk, hogy most a Covid óta az 5G csipet szúrják belénk, és összeáll az aksi. Neked 20 éve a csípős levessel juttatják beléd az alkatfészeket, és most állt össze benned a kínai, tehát a fejedben összeépült, és azért kezdesz így, hát hogy is mondjam, a piros szín felé vonzódni az utóbbi időben, tehát hogy nekem gyanús ez a... Én elhiszek mindent, és a Xiaomi biztos nem akart ilyet, és nem önszántunk.
Ezt egyébként nem mondom, egyébként félhetések elkerülése véget, én úgy egyébként már egy jó ideje nem vennék Xiaomi telefont.
De hát azt jött, hogy Apple user vagy, ugye?
Igen, Apple user vagyok. De nekem jelenleg az a probléma, hogy nem tudnám, milyen telefont vegyek. Egyébként ez nem igaz, mert vannak ezek a privacy központú telefonok, amik nagyon tetszenek nekem.
3210-es Nokia?
Például az, de vannak azok a Android alapú dolgok, amik custom ROM, stb. Abba az irányba haladnék én most jelenleg a világban.
Mondjuk ehhez volt egy hírünk, hogy malware butafonon, de hát sajnos nincs itt ninja, úgyhogy nem fogjuk ezt most venni. Viszont ha már politika, akkor nézzünk kicsit így a közelebb kelet felé. Szenga, neked van egy kis beszámolni valód a Blik húzsos cikkből, hogy milyen
iráni Szenga el sem mondta a Xiaomiról a véleményét.
Nem is kell.
Ja, de engem Szenga érdekes, vagyok, tudod, Szenga véleménye Kínáról.
De mindenki tudja a véleményemet a Xiaomiról.
Szenga mondjuk. De most már nincs is Trump a képben, tehát a képletben. És az egyébként is nem Xiaomi volt, hanem a Huawei Igen. volt. Ez egy más teljesen másik kínai cég. De forgasd.
Na, de most beszéljünk kicsit Iránról. Egy ilyen vidámabb helyre vezzünk. Hát egy tök érdekes filmes jelenet játszódott le a nem túl jó hírű Evin nevű iráni börtönben. Bár megmondom őszintén, nem tudom, hogy a többi börtönöknek milyen a hírneve, úgyhogy mindegy. A lényeg, hogy nincsenek jó hírek erről a börtönről. És egy ilyen érdekes felvételt lehet látni Twitteren, ahogy van az a terem, tudjátok, ahol a kamerákat nézik, ugye rengeteg monitor meg tévé ki van rakva, és ezt a termet látjuk egy belső kamerának a szemszögéből, szóval ilyen érdekes megjelenés a Kiőrzi az őrzőket című platóni gondolatnak, de mindegy, és azt látjuk, hogy a kolléga ugye nézi ezeket nézi a különböző kameraképeket, amik sorra elmennek, kék halál, és egy reboot után visszajön a kép, és van egy ilyen kiírás, hogy szabadságot a politikai foglyoknak. Szóval tényleg, hogy a filmekben tudod, így látjuk, hogy hogyan törik meg ezeket a rendszereket, úgymond, és wow. hogyan jelenik meg az üzenet. És utána nagyon érdekes látni, hogy a figura, hogy az elején tud így nézni, nem tudja, mit csináljon, elkezd telefonálgatni, bejönnek a kollégák, és így tudom, elkezdik videózni a képernyőket, hogy úristen, mi történik itt. És az a lényeg, hogy hackerek számos ilyen belső kamerafelvételt osztottak meg ezek után a nyilvánossággal, mert ugye, mint egyértelműen látszik, sikerült bejutni a börtön informatikai hálózatába, ami keresztül az ilyen CCTV felvételekhez is hozzáfértek, és ugye azért ezekről a felvételből kiderül, hogy itt a börtönőrök azért elég brutálisan bántalmazzák a foglyokat, ami olyan szempontból is problémás, hogy túlnyomó többségében úgynevezett politikai foglyok vannak ebben a börtönben, ahova véletlenül még egyszer sem engedték be az ENSZ-es megfigyelőket. Amúgy az iráni börtönrendszernek a vezetője megerősítette, hogy ezek valósak, ezek a felvételek, és vizsgálatot ígért a kemény bánásmód ügyében, úgyhogy én megnyugodtam, hogy nem lesz több verés és több fenyítés az iráni börtönökben. Mindenesetre ezért érdekes ez a hír, maga ez a látvány, ezt a videófelvételt ajánlom mindenkinek, meg érdekes az is, hogy ugye ez is egy formája a politikai aktivizmusnak. Sajnos az pont nem derül, hogy amúgy mi volt a bejutási pont, én gondolkoztam tényleg, hogy mi lehetett, hogy nem tudom, ilyen fizikai periméteren túlnyúló wifi, vagy valami phishing a személyzetnek, vagy valami más hálózatot sikerült kompromittálni, ami kötődik a börtönrendszeréhez. Ezt nem tették közzé, nyilván nem véletlenül, mondjuk valószínűleg, mert nem szeretnék a saját bejáratot, csatornáikat lezárni, de magát a felvételt ajánlom mindenkinek, mert ezúttal tényleg az amerikai filmekben látottak meccik a valóságot.
Ez mennyire király egyébként. Ez a kedvencem, amikor egy bizonyos akár cég, vagy állami szervezet valamivel lebukik, és utána mindenkit megnyugtatnak azzal, hogy igen. felül fogjuk igen. vizsgálni önmagunkat. Tehát ez a belső vizsgálatot indítunk. És akkor úgy, hogy vele, hogy hú, de jó, most örülök, hogy megoldottuk a problémát. Ez egy adott szervezetre, hogy kiderül, hogy full korrupt az egész, meg fogjuk vizsgálni. nagyon, nagyon nem szigorúan meg fogjuk vizsgálni, majd visszajövünk a végeredményekkel, és soha nincsenek végeredmények.
Ez olyan, mint mikor a főnököd megkérdezi, tudod, hogy megérdemled a hónap dolgozója címet, és így várjál, még ezt átgondolom, de visszajövök a válaszsal, komoly belső vizsgálat indul.
Igen, mélyre lemegyek a fával magamba, hogy, és eldöntöm, hogy ez jó-e vagy nem jó.
Igen, csak az érdekel, hogy a kiőzi az őrzőket, az miért
Platón? Mert az Platón államba ír erről a katonaság tárgyalásánál. Igen.
Igen?
Figyelj, szenga olvasod.
Módosítsuk akkor a Wikipédia szóciket erről, jó?
Először ez Platón írta le az államba, akkor ezzel foglalkozott, hogy vajon a katonaságot mi tartja vissza attól, hogy átvegye a hatalmat, és úgymond leuralja a társadalmat, azt a társadalmat, akit ugye védeni hivatott. Úgyhogy ez egy ókori dilemma.
Érdekes. Na, de beszéljünk más politikai esetekről, kicsit közelebbiről.
Igen, hát erre nem is akartam beszélni, úgyhogy figyeljétek meg, micsoda fantasztikus kihátrálás lesz a témából. Ugye már van nekünk egy ilyen előválasztásunk. De figyelj, én úgy voltam vele, hogy akarok erről beszélni, de valami pozitívra akarom kihegyezni, úgyhogy én ezt találtam meg ki, figyeljétek. Ugye már van nálunk az előválasztás, és volt egy DDoS támadás az előválasztási rendszerre, amit ugyebár sokan gondolkodtunk rajta már megint, hogy mi az a DDoS, ugyebár Magyarországon ezt folyamatosan újra értelmezzük, hogy mi az a DDoS, ugye volt az a sok user egyszerre rálép a dologra, például az EST-re, igen, a lakossági DDoS. Tehát itt ilyen új dolgok is előkerültek, és hát szerencsére van egy nagyon elismert kollégánk a community-ben, mármint ugye a Magyar Security Community-ben, a Sárki, aki egyébként Kocsis Tomi, akinek van egy kiváló blogja, és szerintem még nem beszéltünk a blogjáról itt a Hackés Lángosról, úgyhogy most én szeretném megtenni, ami egyébként a kiber.blog.hu találóan, ahol egyébként nagyon gyakran ki szokott elemezni ilyen helyzeteket. Ő ebben sokkal jobban bele szokott menni, mint mi. Én szándékosan nem szeretem ezeket a dolgokat piszkálni, tehát én Magyarországon ezt még meg sem szeretem nézni. Nehogy valami probléma legyen, nem az, hogy probléma legyen belőle, de nem is szeretek egyébként Magyarországgal ilyen tekintetben foglalkozni, mert én addig vagyok boldog, amíg nem foglalkozok vele, illetve itt a podcastben sem nagyon szeretek erről beszélni. De nagyon azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként kimondottan jól technikai irányból megközelíti a dolgot. Gyakorlatilag itt ennél a DDoS-nál is megnézte, hogy ugyebár van a Cloudflare védte volna ezt az oldalt, a Cloudflare-be volt állítva, ha a Cloudflare ott van, akkor azért azt olyan könnyen nem lehet lelökni onnan, tehát valószínűleg valami beállítási hiba volt, és akkor elkezdte furkálni a dolgot, és gyakorlatilag elég hamar meg lehetett találni azt, hogy az az IP cím, amin futott ez a szavazási platform, azt meg lehetett címezni direktben is, úgyhogy kikerülted a Cloudflare-t. Úgyhogy innentől kezdve így meg lehetett lőni egy relatíve belátható mennyiségű géppel, ami már tényleg nem volt valószínűleg egy túl drága dolog. Az, hogy ki csinálta nyilván, azt megint senki nem tudja, illetve ez sem biztos, tehát ezt azért ő is kihangsúlyozza, hogy ez mind-mind hipotézis, de ez egy kimondottan jó hipotézis, azt kell, hogy mondjam, tehát ez nekem nagyon kézenfekvőnek tűnt. És a lényeg az, hogy szerintem akit érdekelnek ezek a dolgok, és hogyha van egy olyan halmaz, aki security is, és valamilyen úton módon nem ismeri még az ő blogját, akkor most hallott róla, és mindenképpen nézzétek meg, mert én gyakran odalátogatok. Volt egyébként nálunk egyszer, ha jól tudom, a Black Cell színeiben, én akkor pont nem voltam, de remélem még megfordul nálunk valamikor még. Úgyhogy nézzétek Sárkinak a blogját, meg király.
Ja, amíg Szengának linkelem a Wikipedia szócikket, hogy tudja módosítani, vagy az ajánlást tenni a módosításra, addig Szenga, kérlek, mesélj a pupilla sédekről.
Igen, ugye a szem a lélek tükre, ezt megtanultuk, és...
Ez is Platón? Úgy érted, hogy agyagedény.
Most attól minden Platón lesz, én már úgy érzem.
De ezt most mit akarsz justifikálni ezzel a Wikipedia cikkel? Nem értem.
Csak az, hogy nincs igazad.
Azért, mert leírták ezt egy agyagedényre, ez a izé.
Nem, azért, mert a Google nem dob ki keresést arra, hogy quis custodes ipsos custodes és Platón. Tehát, hogy...
Igen. És ha beírod magyarul, akkor kidom? De az is lehet ám, hogy előveszed az államcímű kötetét Platónnak. Tudom, hogy ott van a
polcodon.
Nem akarok az álladról olvasni, bocs. De egyébként szimpán csak mesél a cikkről.
Elő fogom neked keresni mindenképpen, mert Kell a kultúra ebbe a podcastbe, úgy érzem. De most maradjunk egyelőre a mesterséges intelligencia által generált cicáknál, lovaknál és embereknél, hogy újra visszadobjam a kulturális nívót. Ugye sokat beszéltünk már erről, hogy ugye ez a this person does not exist oldal és a társai, akik ugye arról szól, hogy mesterséges intelligenciával ugye nem létező emberek nagyon is valósnak tűnő arcát generálják, és ugye hála Istennek van már olyan is, amikor cicák, illetve lovakat is gyárthatunk ilyen módszerekkel. Alapvetően azért nyilván az emberi arcok pörögnek, ugye ezeket jól lehet használni különböző álprofilokhoz, kamu badge-ekre, és így tovább. Maga a technológia mögött, ugye az úgy néz ki, hogy úgynevezett ilyen GAN, ez a Generative Adversarial Network, az ilyen versengő generatív hálózat, ami két párban álló ilyen mesterséges intelligencia rendszert takar, amelyeket arra tanítanak, hogy egy alapvetően egyedül dolgozó rendszeren gyorsabban és pontosabban hozzanak létre tartalmat, vagy végezzenek el bizonyos feladatot. Jelen esetben egy emberi arcot tartalmazó képet kell generálniuk, és ezt úgy csinálják, hogy ez a tervező csapat összegyűjt sok emberi arcról fotót, feltölti, és az egyik ilyen neurális hálózatot ugye megtanítja, hogy mik azok az egyedi jellemzők, amiket fel kéne ismernie, és ez a rendszer megpróbálja utánozni az emberi arc megjelenését, a másik pedig értékeli ezeket a próbálkozásokat, a nem meggyőzőeket visszaküldi, hogy javítson még rajta, ez a másik, ezért is úgymond ilyen versengés van a két hálózat között, a meggyőzőeket pedig elfogadja, és hát az a helyzet, hogy azért, ha megnézitek ezt, például ezt az oldalt, tényleg eléggé meggyőző arcok tudnak kijönni, és most jött ki egy kutatás, ami azt mondja, hogy azért az elég nagy felbontásén generált képeknél, ha rázumoz, akkor az emberi pupilla elváltozásainál azért lehet azonosítani, hogy ez nem egy valódi személy, hiszen a pupillának alapvetően kereknek kéne lennie, itt viszont mindenféle elcseszett formába néz ki a pupilla. Amúgy én pont ezen a This Person Does Not Exist oldalon meg is néztem, és tényleg ilyen elrontott pupillák vannak, de ez sokszor szabad szemmel egyszer nem is veszed észre, adott esetben egy barna szemében végképp ugye bele is olvad. De a lényeg, hogy a kutatók ezt a felfedezést, úgymond, vagy hát ezt a kutatást arra használnák, hogy erre lehet fejleszteni egy toolt, ami alapján a social médiában leledző rengeteg ilyen kamu profilt, ami alapvetően ilyen képeket használ, azt le lehetne törölni. De a vicces konklúziónak a zárás az, hogy ugyanakkor akik ezeket az arcokat legenerálják, ők is meg tudják oldani, hogy a kamuképen szereplő emberekhez kerek pupillát adjanak a végén. Úgyhogy tulajdonképpen ugyanott vagyunk, hogy találtunk is valamit, de valójában ezt a másik oldal is meg tudja csinálni. Úgyhogy kicsit ilyen nesze semmi fogd meg jól. Ugyanakkor maga a tanulmány szerintem ilyen szempontból érdekes, meg alapból érdekes ezeket az arcgenerálásokat nézni, így el lehet tölteni az időt, hogy legeneráltatsz magadnak pár arcot. Tényleg, ha nem figyelsz ilyen szintű részletekre, vagy nem zoomolsz bele, egyszer lehetetlen megmondani, hogy ez nem egy valódi ember, hanem csak egy generált arc.
Nem, amikor éppen nincs elrontva, és mondjuk egyébként tényleg az esetek többségében nincs elrontva.
Jó, igen, bocs, igen, van egy-kettő, ami el van rontva, igen, ami ilyen teljes falskép, de 95%-ban szerintem jó.
Igen, a másik probléma meg az volt, ha jól emlékszem, még annól Ninja mesélt róla, hogy ha oda teszed a képhez az ujjadat a szeméhez, akkor minden egyes képen ugyanott lesz a szem. Tehát az nem mozdul el onnan. De szerintem ezek olyan problémák, amiket így az algoritmusokat valószínűleg meg lehetne oldani, hogy ezeken túlugorjanak, hogy a végén lekerekítse a pupillát, hogy a végén egy picit eltolja a képet, és már is nem lenne annyira könnyen felismerhető, tehát szerintem ezek még ilyen gyerekbetegségek, de hogyha azt nézzük, hogy hol tartunk, hogy fantasztikusan jók ezek a képek. Már a cicások is kezdenek alakulni, bár azok között sokkal több szörnyszülött volt sajnos, meg a lovak között, de az emberek azok már félelmetesen jók általában. Az már tényleg fantasztikusan jó.
Ja, és hogyha elég volt az idézetekből, meg Coelho-ból, akkor engedjük el ezt a hetet. Hamarosan úgyis konferencia szezon és arra készülünk. Egy díjazott adást hallgatotok, egy díjazott lezárással. Köszönjük, hogy időszakítottál ránk, és tudást hoztál, és Platont idéztél, aki nem Platon, de mindegy. De kíváncsian várom azt a emergency patchet, hogy...
De nem le Platon volt!
Hogy ez mégsem Platon volt, hanem...
Hú, az a baj, már látom, hogy ez valahogy benne
nem, az adás címben. Nem, ez van benne az adás címben, az adás címben teljesen más van. Ja, de ez van az adás címben. Sziasztok, kedves hallgató, találkozunk jövő héten.
Sziasztok!
Sziasztok!